az autót, mindegy, hogy hány óra van, és ugyanígy várom vissza. Mert tudom azt, hogy milyen jól esik neki, hogyha bejön a papucsa, ott van az ajtó előtt, és akkor én várom, akármilyen későn jön, és akármilyen korán kell, soha el nem megy úgy, hogy nem integetek neki. És nem is így integetek ám, ahogy mindenki integet, azt az olaszoktól tanultam, a szicíliaiak így integetnek. Mert tehát a tenyerünket az arcunk felé fordítjuk, és úgy hajlítjuk be a kezünket, mert ez azt jelenti, ha így integetek, hogy visszavárlok.
És Gyuri, te honnan indultál? Mert ugye most már látjuk, hogy beiratkoztatok mind a ketten a Szeretet meg az Élet iskolájában, de te honnan indultál?
Csak annyit erről, hogy szerintem mi már nagycsoportosok vagyunk ebbe, úgyhogy nem csak beiratkoztunk. Hát én tulajdonképpen nem mondhatom el ugyanazt, tehát ezért egy teljesen más kezdet volt az én életemben, mint a Katóéva. Én szerintem, ahogy visszaemlékszem, én egy nagyon kellemes családszerető környezetben nőttem föl, cseperedtem. Hát ugye mi mindenhol, mindenki, amikor még megszületik, picike, éppen csak elkezd járni és megy iskolába, szülők ugye teljesen el vannak havazva, rohannak, dolgoznak. Kire voltam rábízva? Nagyszülőkre. És hát a nagyszülőknél is főként ugyan az apai nagypapa volt az, aki azt mondta, hogy imád. És ebben benne volt minden. Tehát én mentem iskolába, ő jött, körülbelül fél óra járásra voltunk, ő jött minden reggel, hozta a két sós kiflit a tejjel, azt nekem ugye meg kellett tennem, akkor az iskolába hozta a táskát, ott lerakta a kapunnál, akkor én bementem, amikor kijöttem, ott állt, hazamentünk, megebédeltem, így nézte végig, hogy mi van. Azért mondom, hogy mindent az én adta világ. Nem tudtam olyat kérni, hogy ne lett volna ő az első. És közben ugye mindig, amikor megvártuk, hogy a szülők hazaérjenek, nekem mindig ő mesélt. És ezek a mesék nekem nagyon tetszettek, mert, hogy mondjam, tehát lehet, hogy itt bontakozott ki bennem az, hogy ezeket idővel én raktároztam, ezeket a meséket. És ugye hát én voltam a vitéz, aki minden csatát természetesen megnyer, ugye? Ebből szerintem írták a tenkes kapitányát is. Na mindegy, és nagyon érdekes, hogy becsukott szemmel hallgattam, és láttam minden egyes epizódot, amikor ő nekem elmeséli, hogy mi történt, hogy történt. Egészen addig, amíg nem lettem 12 éves, ugye édesapám azt mondta, na ebből a gyerekből embert faragunk, ugye? Nyári szünetben mit csinált? Hát el kellett mennem dolgozni. Hát mondom, én ilyet 12 évesen abban az időben, hát ez nem volt divat. Mondtam, hogy hát én már pedig nem biztos, hogy ezt megcsinálom, de, mert hogy akkor mi lesz, hogy mit fognak szólni az ő barátai, akik ugye figyelték minden mozdulatomat. És mondom, jó, rendben van, de akkor én ezt arra költöm, ezt a pénzt, amit ott keresek, amire én akarok. Na hát, hogy ne legyen annyira ugye az egészben rossz szájízre, mondta, hogy persze nyugodtan csináljam. Alig vártam, hogy az egésznek vége legyen, és akkor amit kaptam pénzt, édesanyámmal ketten karonfogva elmentünk az Ofutérba, és megvettem az első kamerát. Ez egy Zenit 8-as kamera volt, és még mindig megvan, és azzal elkezdtem fotózgatni. És annyira megtetszett maga ez a dolog, ugye, hogy édesanyám volt dolgozott, ott volt fotóklub, és a fotóklubban ugye egy forintért lehetett havonta, ez volt a tagdíj. Egy forint, nekem ugyan nem volt, tehát ugye a mami befizette, és én mentem, és itt jártam, és valamikor ilyen kettők a három, amikor jött, értem, hogy te úristen, mi történt a gyerekkel, nincs otthon. De akkor már 14-15 éves voltam. És én nagyítottam, úgy csináltam mindenfélét. És hát akkor még nem voltak ilyen diszkóhelyek, akkor még élő zene volt, és különböző együttesekhez jártam be, és fotóztam őket, és ugye rájöttem arra, hogy le vannak ezek fotózva, ezeket mindjárt megcsináltam, nagyítottam, és vittem vissza, ugye, szombat-vasárnap, és adtam el őket 5 forintért. Hát, néha többet kerestem, mint édesapám. És ebből ugye cseperedett fölfelé minden. Hát ugye az én tudásom, az én társam, az én gondolataim, ezt próbáltam mindig belerakni abba, amit éppen lefotóztam, és akkor természetesen utána elkezdtem kívülre is tekingetni, hogy mit lehetne fotózni, hogy lehetne fotózni, és ez volt az alapja annak, ahogy én ugye elindultam ebbe. De nem mindig szerettem volna én operatőr lenni, mert nekem annyira tetszett a stílusa a nagypapának. Akkor körülbelül lehetett olyan 55 év, és akkor ránéztem, és mondta, úristen, mondom, milyen öreg ember ez. És most ugye hát én meg sem merek szólalni, na mindegy, és ő tulajdonképpen jött velem, tette mindazt, amit tennie kellett, és nekem ez annyira imponált, hogy van egy ember, akinek az idő az nem számít, mert mindegy, hogy hány órakor, mindegy, hogy mikor, mindegy, hogy mit, mindig ott van mellettem, és mindig csinálja. És azért ez nem nagyon lehetett látni, ugye a szülőknél, a szülők ugye el voltak foglalva, ahogy említettem, és emlékszem, hogy Clarinton én megkérdezte a gyerekek, valami óra volt, nem tudom, gondolom, hogy osztályfőnöki óra lehetett, és megkérdezte, hogy na gyerekek, ki mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Hát ugye, én is majd kiestem a padból, jelentkeztem, és ugye ehhez nem volt hozzászokva, mert hát én nem nagyon szoktam emelgetni a kezem. És na, a végén csak megkérdezte, hogy na, akkor Gyurika, te mi szeretnél lenni? És ilyen nagy, kerek mosolyjal, nyugdíjas. És mindenki ugye kidőlt a nevetéstől, és nem értették, hogy én vajon ezt miért mondom. És nekem semmi másért nem tetszett ez, mert akkor a nagypapám már nyugdíjas volt. Mm. És én csak azt láttam, hogy amit ő ad nekem, azt ugyanúgy adja mindenki másnak. Tehát ő volt az, akire föl lehetett nézni, ő volt az, aki kvázi az én olyan példaképen volt, ha így lehet mondani az életbe, hogy igen, ez az az ember, aki nekem imponál mindenféle szinten, mert vele el lehetett beszélgetni dolgokról, ő eljött velem bárhova, ő megcsinált nekem bármit, nem volt az, hogy nem, most nem érek rá, hagyjál békén, majd később, stb. Stb. Tehát én ezért én nagyon szerettem volna az ő helyébe, az ő cipőjébe kicsit járkálni, mert láttam, hogy ez nekem nem jó, mert itt, ott vannak szüleim, hát az nem jó, mert ottan rohangálni kell. Aha. Nincs idő semmire, ugye? Tehát mi a jó idő, amikor valaki eléri azt a bizonyos pontot, amikor azt lehet mondani, hogy oké, akkor most ráérek dolgokra. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, és akkor sajnos felejtem el. A katonaságnál, ugye én érettségi után elvittek katonának, mert hát mi másnak, és akkor ott megismerkedtem egy mafilmes fiúval, aki a mafilmnél volt világosító. És nekem ez annyira tetszett, hogy már akkor kivontakozott az, hogy én mi szeretnék lenni. És mondtam, hogy oké, rendben van, hát akkor én, ha más nem, akkor díszlettologatónak elmegyek. És hát, mit adj Isten, 77-ben, amikor leszereltem, akkor 76-ban megindult a pécsi körzeti stúdió. És oda fölvettek, heten jelentkeztek egy pozícióra. Tehát volt egy állás. És nekem, hát én mondtam, hogy nekem ezt mindenféleképpen meg kell szereznem. És akkor természetesen bementem különböző interjúk, meg ilyen rosta, meg hát ott is megvoltak ugye a fokozatok, hogy kit hívnak, miért hívnak, mikor hívják. És amikor én megkaptam, én azon az utcán, ahol én mindig azt hittem, hogy a földön járok. Én szabályosan, mintha repültem volna végig. És egy olyan érzés, nem is tudom talán, ezt nem tudom, hogy valaha vagy valamikor le lehet írni, hogy mit jelent az, amikor valaki önerőből, önszántából egy olyan dolgot csinál, és egy olyan dologba próbál belefogni, amiben talán nem is voltam annyira biztos, hogy én ezt megkapom. Mert nem gondoltam volna, hogy hát ez egy akkora szó volt, ugye, hogy fölvesznek kameramannak, akkor hát én azt mondtam, hogy ez nem létezik, úgyhogy én röpködve jöttem-mentem, na hát persze természetesen haza is értem, és akkor elmondtam otthon, és akkor édesapámnak az volt, hogy mi ez? Azt mondja, ez milyen munka? Hát ez nem munka. Lakatos, az egy munka. Esztergás, az egy munka. De hát ez micsoda? Ezt nem lehet megfogni. Mi az, hogy te ott micsoda a kamera? Mi? És ugye nem értette, és hát ugye nem azt mondom, hogy engem visszahúzott ez, mert nem húzhatott vissza, mert én önmagamtól indultam el felé. De egy idő után ő volt azt hiszem a legbüszkébb. Nagyon mondta ezeket a dolgokat nekem, mert kemény, ilyen szempontból kemény család volt, de másnak mindenkinek, úgyhogy ő nagyon büszkékedett velem, szemtől szembe nem annyira. De én el tudom ezt fogadni úgy, hogy ő neki egy teljesen más tartása volt, más kor, más generáció. Az ő fiatal kora más volt, tehát ő neki nem adatott meg mindaz, ami nekem megadatott, és ettől ő neki gondolom lehettek valamilyen sérelmei, ami által visszahúzódott volt, nem volt olyan nyitott a társadalom, vagy a család, vagy teljesen mindegy a munkakörével kapcsolatban. Úgyhogy nekem ez megadatott, és én boldogan csinálom, és hát természetesen 10 év után, eltöltött 10 év után elindultunk Kanada felé, de úgy indultunk el, hogy hát majd közel 40 éve, hogy nem beszéltük az angolt. Tehát elképzelni azt, hogy megérkezni egy olyan országba, két bőröndel, családdal, ahol senkit nem ismersz, nem ismered a nyelvet, nincsenek összeköttetéseid, nem tudod, hogy holnap merre kell indulni, jobbra vagy balra az utcán, tehát ezt nekünk mind meg kellett tanulni, és ahogy mi megtanultuk, és gyorsan megtanultuk, az tulajdonképpen egy bizonyítványa annak, hogy azt szoktam én mondani, és azt hiszem nem én találtam ki, ezt okosabb emberek találták ki, hogy ha tömeg után mész, a tömeg soha nem fog utánad menni. Tehát nekünk kell megalapozni mindazt, amit mi úgy látunk, és jól látjuk, és hogyha bebizonyosodjuk, hogy nem jól láttuk, azt is majd meg fogjuk élni, de eddig úgy néz ki, hogy amit csináltunk, azt bizonyos szintig jól csináltuk, jó döntés volt, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy mindezt, amit elértünk, azt elértük, és természetesen hát a Katmának a sikere 8 könyv után fantasztikus, úgyhogy most jön ki például a majdnem Eszterházi angolul, Cambridge-be fogják nyomni.
Ez szuper, gratulálok.
Úgyhogy ez van.
És hát ha visszatértünk ugye a kiinduló ponthoz, a majdnem Eszterházihoz, akkor azért beszéljünk egy pár szót arról, hogy most ezt a darabot meg lehet nézni, tehát már nem csak olvasni. Egyébként én néztem, mielőtt jöttetek, hogy meg lehet-e venni a könyvet, tehát nem föl lehet iratkozni. Igen, tehát ezek sikerkönyvek, ugye a szakácskönyved is ugyanilyen volt, tehát hogy valójában ezek a könyvek mind olyanok, amiket gyorsan elfogynak, mert igazság számba megy az a fajta lelkesedés, az a fajta nyitottság, amit ti képviseltek, ugye az egymás iránti szeretetetek, amiket nyíltan kimutattatok, ugye mind a ketten mondtátok, hogy hát ez a családban azért nem volt divat, és ez az előző generációkban kevésbé volt, talán tényleg annyira megette a hétköznapi élet az embereket, hogy nem volt annyi idejük ezzel foglalkozni, vagy csak egész egyszerűen azok a társadalmi elvárások, egy férfinél pláne az, hogy most mit ömlengszi, tehát most mit itt szeretlek, vagy nem szeretlek, hát tudod, azért vagyok itt, tehát hogy ugye ezeket mind ismerjük, hiszen hallottuk, de hogy ma sem egyszerű az embereknek kimondani az érzéseiket, szégyellik, nem tudják, hogy fejezzék ki. Te meg leírod őket, ugye ez gondol, lehet, hogy terápiának is jó, vagy egyszerűen az ember kiírja magából, de most abban a helyzetben vagy, hogy te hallod a saját érzéseidet egy másik ember szájából a színpadon. Na ez milyen?
Hát ez egy fantasztikus érzés, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy Balér Biancának hívják a színművésznőt, aki alakít engem, alakítja anyámat, és alakítja apámat. És így másodperc alatt cserél. Mert ez csak egy kicsi rész az én gyerekkori, meg hát a felnőttkori életemből, mert 2 könyvemen alapszik a Majdnem Eszterházin és a Csillag lettél levelek anyámnak című könyvemen, és az adaptációt Selmeci Bea végezte, és Balér Bianca játsza, és valami olyan csodálatos dolgot hozott össze a rendezőnő Berecki Csilla, hogy nekem a lélegzetem elállt, amikor elkezdődött. Hogy olyan visszahozta azt a pillanatot, amit én gyerekként úgy éltem meg mindig, hogy többet sírtam, mint nevettem, és hallottam, szabályosan hallottam anyám szívdobogását. Ott egy sziszenés nem volt a színházba, és az volt benne a gyönyörű, és azt hiszem ez a titka minden írónak, én úgy gondolom, hogy önmagát kell, hogy adja. Én a könyveimben pőrére vetkőzöm, mindent elmondok, nem azért, mert egy ilyen magamutogatós vágy van bennem, nem ezért. Én csak elmondom, amit én érzek, amit én úgy gondolom, hogy úgy van, mert természetesen az ember, minden ember másképp él meg mindent. Ami az én nyomorom, az nem biztos, hogy a másiknak is a nyomora, vagy ami az én fájdalmam, az másoknak örömöt jelenthet. De ahogy színpadról önmagamat visszaláttam, úgy gondoltam, hogy valami olyasmit csináltam, és minden dicsekvés nélkül, és nem szeretném magamat dicsérni, de fölvállalom, hogy valami olyat adok az olvasónak, amit ritkán kap meg másoktól, mert én megengedem, hogy az én emlékeim között járva kelve magára ismerjen. Hogy eszébe jusson az, hogy én ezt megcsinálta, ezt rólam írta, és ezt megtapasztaltam most, amikor bemutató volt, és több helyre meghívtak író-olvasó találkozóra, és mindenféle közönség találkozóra, és nem egy, és nem két ember odajött hozzám, és azt kérdezte, hogy honnan tudom én az ő történetét. Például Győrbe voltunk a Magyar Nyelv napján, és odajött egy olvasom, soha nem láttam. Pontosan ez az én életem, ezt honnan tudtad, hogy ez történt velem? És ez nem egy visszaigazolás akárkinek, aki ír, hogy valami jót tett. És én azért írok, én nekem soha nem jutott volna eszembe, hogy írjak. Én nem tudok regényeket írni. Abszolút nem tudok regényeket írni. Nem is próbálkozom vele. És az én könyveimet műfajilag nem lehet besorolni. Azt mondták, hogy én egy egyéni stílus teremtettem, ami biztos, hogy így van. Én mindig ugyanarról írok, de mindig másképpen. És tudod, mi az érdekes, hogy hozzáfűzöm a gondolataimhoz, mint a katonák sorba állnak mások gondolatai is, mert eszembe jutnak a történetek. Azok az emberek, akikkel én találkoztam, azokkal az emberekkel mi minden történt, és én ezt mind belerakom a könyveimben. És ez a mostani, hogy egy monodrámát láthatunk, ez részben megtisztelő nekem, mert ez egy csodálatos ajándék. De nem csak nekem, én úgy gondolom, hogy mindenki, aki megnézi, úgy megy haza, hogy elgondolkozik egy kicsit. Vajon mi az, amit még helyrehozhatok? És én azt szoktam mondani, ne felejtsük el, bármit is hoz az élet, mindannyiunknak van 6 taktusa. Még ott van előttünk, még minden helyrehozható. És ezt honnan veszem, ezt a 6 taktust? Mert van egy zenész barátunk, egyik zenekarban játszik, és szilveszteri vagy az újévi koncerten a nagy zenekarban mindössze egyetlen kis hangszer ezzel a triangolóval játszik. 6 taktust. Mindenki megvan döbben, vagy ezért kell ilyen pánikba esni, mert hát tik-tak, tik-tak, tik-tak. És ő mondta, hogy nem. Ez a 6 taktus, ez az enyém, ezért én vagyok felelős. Lehet, hogy más nem venné észre, hogy hiányzik, vagy rosszul tik-takkolok, de én tudom, ez az én felelőssége. Na most ez a mi felelősségünk. Mindenkinek van 6 taktusa, még mindent helyre lehet hozni, az utolsó 7 másodpercbe is, mielőtt még elsuhan velünk az angyal, történhet valami csoda, kimondhatunk valamit, leírhatunk valamit, amitől megváltozhat. Nem csak a mi életünk, de a környezetünké egészen biztos. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi az, amit elérhetünk, mi az, amit nem, a legtöbben arra vágynak, hogy ha Istenem, de jó lenne, hogyha halhatatlan lennék, hogyha Isten lehetnék, ha nem tudom, mi lehetnék, és csodát művelhetnénk, de tanulnunk kell a régi sumériektől. Gilgamesz mondta azt, hogy ő olyan szeretne lenni, mint az Istenek, és mindent megtett azért, hogy Istenként tiszteljék, és akkor azt mondták az Istenek, ácsi, Gilgamesz. Te ember vagy, te nem lépheted át azt a határt, ahol az Istenség kezdődik. De halhatatlanná teheted magad a tetteiddel. Tehát, mint emberek, tanuljunk ebből. Mi ne akarjunk Istenek lenni, de halhatatlanok lehetünk, hogyha valamit jól csinálunk.
Mondhatod, hogy egy külön műfaj az, amit te itt kitaláltál, és hát ugye megjelent a Joshua kiadónál most utoljára a könyved, ez a gondolatok szívnek és léleknek. Hát ez pontosan az a műfaj, amit csinálsz, ezek a gondolatok szívnek és léleknek. És valahogy én így értelmezem azokat a képeket is, amiket itt Gyuri kiállításán látom. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha egyikötök írásban, másikötök pedig képben mutatná ezt a szívet és lelket, vagy azt a világot, amit a szívetekkel és a lelketekkel láttok és megvalósítotok.
Igen. Én azt mondom, hogy az érzéseinket, hogyha ki akarjuk mutatni, akkor az írással és a fényképezéssel, bizonyára a zenével is, de a mi esetünkben ez a kettő, ami dominál. Én próbálom mindazt, amit Kató leír, képileg valahogyan illusztrálni. Azt szoktam mondani, hogy nálunk a művésznő ugye a kép, én meg mondjuk a keret. Tehát ez a kettő valahol találkozik, és hál' Istennek találkozik, és mindazt, amit teszünk, azt úgy tesszük, hogy a saját belsőnk igénye szerint. Tehát azok a bizonyos érzések, amikor én lefényképezek valamit, akkor tulajdonképpen az nem is én vagyok, mert az a téma választotta engem. Tehát az a körülmény, amikor én megjelentem egy bizonyos, egy adott helyen, akkor ott éppen olyan voltak a fények, vagy éppen az történt, amit én úgy gondoltam, hogy ez érdekes, és abban a pillanatban, amikor lefényképeztem, akkor ez már a múlt. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy megörökítsük azt, hogy ami számunkra fontos, és próbáljuk ezt tenni nap, mint nap. És ezért élünk, és ezért alkotunk, és remélem, hogy még hosszú-hosszú-hosszú ideig ennek ez lesz az eredménye.
És tudod, mi a mi közös pontunk? A mi közös pontunk az, és most Gyuri kimondta, hogy ugyanazokat a gondolatokat fejezzük ki. Gyuri megmutatja, itt van, ez az, amit látok, én így látom, én pedig arról, amit látok, amit tapasztalok, azt meg leírom, a magam gondolatait kiteszem, hogy mindenki elolvashassa, mindenki úgy lássa, ahogy majd megpróbálja úgy látni, ahogy én látom, de tegye hozzá mindenki a saját érzését. És Gyuri képei előtt is megállnak az emberek, vagy a filmjeit látják, akkor elgondolkoznak rajta, és megkérdezik, hogy vajon ezt miért így fotóztad, vajon ezt miért így vetted föl, miért ilyen színeket, miért ilyen árnyékokat, miért ilyen mozdulatokat örökítettél meg, mert így látta. És ebbe akkor lesz jó egy írás is, meg egy kép is, hogyha tovább tudjuk gondolni. Elindít egy útra, és nem biztos, hogy mindenki egyforma úton indul el, és ugyanazt járja, de ráteszi a szíve útjára, és akkor ő majd tovább viszi ezeket a dolgokat.
Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos zárszava volt ennek a beszélgetésnek, és nagyon örülök, hogy itt voltatok velünk, mert aki most minket hallgatott és rászánta ezt a kis időt, amikor nem csinált mást, vagy lehet, hogy közben mosogatott, vagy bármilyen olyan tevékenységet végzett, ahol fizikailag jelen volt, és akkor közben pedig átadta az elmét és az érzéseit ennek a beszélgetésnek, az saját maga is részese lehetett ennek a kis szeretett szigetnek, ami itt létrejött a stúdióban. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Eszterhai Katalin író, és Lajtai György fotoművész és operatőr, és egész egyszerűen csak nagyon örülök, hogy itt volt velünk egy ilyen szeretetre méltó emberpár, akikkel mindig jó együtt lenni, úgyhogy örülök, hogy vagytok.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Nem én vagyok, de ha
Köszönöm, hogy velünk voltak. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.